Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés rendkívüli ülésének kezdetén ma napirend előtt szót kért a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes házelnök. Egyebek mellett arról beszélt, bár a kialakult politikai helyzet megosztja a politikusokat, ő az átmeneti időben azon dolgozik, hogy a köztársasági elnök intézménye a higgadtság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, származása, neme miatt bántalmazzanak, de az elmúlt napokban több a teremben ülő politikussal szemben is tapasztalhattak ilyen megnyilvánulásokat. A Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak jelen Forsthoffer Ágnes felszólalásán. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán úgy fogalmazott, Súlyog Tamást Magyar Péter erőszakkal távolított el, ezért a mostani helyzet illegitim, és ezen Forsthoffer Ágnes felszólalása sem változtat. Hangsúlyozták, hogy nem az ő személy ellen van kifogásuk. A Nándorfehérvári diadal jóval több egy régi csata emlékénél, a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, arra a pillanatra emlékezünk, amikor egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása, ugyanez az erő él azokban, akik nehéz körülmények között is megtartják közösségeinket, a gyermekeinket tanító pedagógusokban, a betegeket gyógyító orvosokban és ápolókban, a településeket szolgáló emberekben, a családjukért minden nap helytálló magyarokban, sorolta a kormányfő. A parlament többek között megvitatja a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvénymódosítását, amely az Európai Uniós források lehívhatóságával van kapcsolatban, és tartalmazza a Magyar Fejlesztési Bank ZRT 688 millió eurónak megfelelő forintösszegű tőke emelését. Kivételes eljárásban tárgyalják és döntenek is az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról. A 100 000 forintos támogatásra jogosultak lesznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartós betegségükre, súlyos fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlékra jogosító gyermeket nevelő, a sajátos nevelési igényű, a dobbantó programban vagy a műhelyiskolai képzésben részevő gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek, továbbá az árvaellátásban részesülő tanulók. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa a Facebook oldalán arról írt, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését. Hozzátette, nagyra tartja a miniszterelnök gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor, mint fogalmazott, nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Orbán Viktor holnap bejelenti a Fidesz új frakcióvezetőjét. A mai program Fidesz elnökség és frakcióülés, holnap délelőtt 10:30-kor sajtótájékoztatót tartok az új frakcióvezetővel, posztolta a Facebookon a Fidesz elnöke. Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén este a jegyzés 4,3%-kal 59 euró 86 centre nőtt megawattóránként. A Nemzetközi Valutalap igazgató tanácsa befejezte az Ukrajnának nyújtott finanszírozási program felülvizsgálatát, ezzel megnyitva az utat azelőtt, hogy az ország hozzáférjen nagyjából 690 millió dollárhoz, írta meg a Reuters hírügynökség a szervezet közleménye alapján. Ukrajnát jelenleg egy 8 milliárd 100 millió dolláros IMF hitelprogram keretében finanszírozzák, és az újabb folyósítással 2 milliárd 200 millióra emelkedik az eddig kifizetett összeg. Az Egyesült Királyságban Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője lett az új miniszterelnök. A politikust harmadik Károly formálisan is felkérte a kormány alakítása. Első miniszterelnöki beszédében hangsúlyozta, Nagy-Britanniának meg kell győzni a világot arról, hogy képes helyreállítani a stabilitását, és az elmúlt 40 év legnagyobb változását ígérte. Ő a hetedik kormányfő a 2016-os Brexit óta. A balatoni vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai 27 embert mentettek ki a tóból péntektől vasárnapig. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a viharos váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat és figyelni egymásra. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, a felhősebb déli tájakon lehet eső, zápor, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a szorongásról beszélgetünk. Hogyan ismerhető fel a szorongó gyerek, milyen esetekben természetes a szorongás, és mikor lehet szükség szakember segítségére. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A mai témánk tehát a szorongás lesz, és azért is fontos talán ezzel foglalkozni, mert hogy olyan gyakori, tipikus tüneteket mondhatnánk arra, hogy szorongó a gyerek akkor, hogyha csendben van, ha visszahúzódó, ha keveset beszél, de hogy ez általában véve egy sokkal nagyobb területet foglal magába. Üdvözöllek, Eszter, itt a stúdióban. Milyen tünetekről beszélhetünk?
Üdvözöllek én is téged meg a hallgatókat. Hát ez egy egészen széles skálán mutatkozó tünetegyüttes, és természetesen függ a gyermeknek a személyiségétől, temperamentumától, de alapvetően, amit mondasz, igen, az gyakori, sőt, mondjuk közösségben kutatások alapján is megfigyelt viselkedésmód ez, hogy valaki egyedül játszik sokat, vagy a játékban csak szemlélődő szerepet tölt be, tehát hogy vágyakozva nézi a többieket, de nem mer csatlakozni, ezt óvodában megfigyelték, de akár kisiskolásoknál is igaz lehet, de ezen túl azért még van két mesélye ennek, ami szerintem, vagy két végpontja. Az egyik az, hogyha ellenkezik, vagy visszautasít a gyermek helyzeteket. Nem akar óvodába menni, nem akar a nagymamánál aludni, nem akar felöltözni, hogy ki kelljen menni az utcára, és akkor ennek tényleg ilyen esetenként nagyon váltogatja magát. De vannak azok a szorongó gyerekek, akik azért lesznek, vagy azért tűnnek fel később, ugye a szülők, vagy a felnőttek számára, mert ők viszont behódolnak. Tehát nem mutatják egyből az ellenvetésüket olyan dolgok iránt, amitől ők félnek, hanem egész egyszerűen alávetik magukat a felnőttek akaratának, hogy igen, mondjuk most ez az óvis példa nagyon itt lebeg, hogy igen, elmegy óvodába, de nagyon fontos, hogy milyen kedvel, tehát és mennyire aktív volt, mennyire nyitott a többiek felé, tehát hogy nem biztos, hogy az ellenállás vagy az ellenkezés az egyetlen, ami ezt megmutatja. És ugye hát nem mindegy, hogy milyen szakaszában vagyunk annak, hogy valaki elkezd szorongani, mert amikor még csak egy kezdeti szakasz, és úgymond van egy nagyon konkrét dolog, amitől szorong, akkor ugye nyilván ott vannak azok a vegetatív jelenségek, amiket egyébként is ugye a félelemnél mindenki ismer magára, hogy szapor a szívverés, ugye magas pulzusszám, berejtékezés, megfeszül a teste, de ezen túl a testi tünetekben, hogyha elhúzódó szorongásról beszélünk, és több mindenre kiterjedőről, na akkor jelennek meg az ilyen dolgok, hogy hasfájás, fejfájás, hányinger, ugye ezek nagyon jellegzetes tünetek, de hát egyéb testi tünetben is megmutatkozhat, de mondjuk ezek a leggyakrabban jelentkezők. Ami pedig az érzelmeket, lelki dolgokat illeti, hát az ilyen gyerekeknek nagyon gyakran alacsonyabb az önértékelése, egy kicsit ilyen csökkent értékűséget élnek át, kisebb rendűnek érzik magukat a többieknél, ugye ebből is fakad az, hogy mondjuk nem mernek becsatlakozni egy tevékenységbe, egy játékba, mert ők azt gondolják, hogy nem fognak tudni olyan gyorsan futni, ők nem fogják tudni elkapni a, mondjuk a fogóban azt, akit el kell kapni, vagy kidobni a kidobóban a társukat, illetve hát ugye igen, ez a csendesség, zárkózottság, ez abszolút igaz lehet.
És mi van akkor, hogyha a tünetek nem így egyszerre jelennek meg, hanem mondjuk a gyerek csak folyamatosan, akár ez a mondat, amit mondtál, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni. De alapvetően mást nem tapasztalunk rajta.
Ez nagyon jó kérdés. Alapvetően a szorongás esetén azért elég széles körű az, hogy milyen fajta szorongásokról is tudunk beszélni, mert az, hogy ugye a leggyakrabban szerintem az embernek ez a félénkség, szociális szorongás jut eszébe ezzel kapcsolatban, főleg ugye, hogyha gyerekekről beszélünk, mert mit nézünk mindig. Van-e barátod az óvodában, vannak-e barátai a gyermeknek az iskolában, de van, aki mondjuk ebben teljesen jól működik, ahogy mondod, és igen, egy akár teszem azt is nagyon gyakori, hogy népszerű gyermek, és sikeres gyermek, és jó eredményekkel végzi az iskolát, vagy az óvodában is ugye gyakran kiemelik, megdicsérik, de valami előbukkan, mégpedig ezt úgy hívjuk, hogy teljesítményszorongás, ami egy egészen vad válfaja a szorongásnak olyan szempontból, hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, mert nagyon erősen makacsul ragaszkodnak a gyerekek hozzá, és pont ez, amit mondasz, hogy ez megmutatkozhat ilyenben, hogy nem csinálom, mert nagyon nem bírom elviselni a kudarcot, tehát a kudarc kerülésben is megmutatkozhat, illetve abban is, hogy beleáll a bizonyos ilyen helyzetekbe, de ha nem jön össze, akkor nagyon kiborul. Vagy már előtte, tehát hogyha tudja, hogy mondjuk neki lesz egy megmérettetése, teszem azt egy kisiskolásnak egy dolgozat, akkor már előtte nem eszik úgy, nem alszik úgy. Ez is egy nagyon gyakori szorongásos tünet, az alvás zavar, ugye sokszor megszakítja az alvását, felébred éjszaka, nehezen alszik el este, nem tudja ugye megnyugtatni magát úgy, hogy ő álomra szenderüljön. Tehát, hogy igen, tehát nem mindig annyira szembeötlő ez, és van, akinél például a teljesítményszorongás kifejezetten gyakori sikeres gyerekeknél. Pont azért, mert nagyon sokszor hallja vissza azt magára, hogy ó, de ügyes vagy, ó, milyen szép vagy, ó, milyen okos vagy, és akkor hirtelen, ha valami nem sikerül, akkor mit van le ebben? Hát akkor én már nem vagyok ügyes, én már nem vagyok okos, én már nem vagyok szép.
Hát igen, ugye erre mondják, hogy számokban mérik most már ők is ilyenkor a teljesítményüket, hogy mennyit is értek el. De akkor ez mondjuk, mikortól jelezheti számunkra azt, hogy kell, szükséges a szakember?
Mindig azt kell megnézni, hogy alapvetően a szorongás az egy természetes életjelenség egyébként, tehát az, hogy valaki szorong, izgul, az nem lehet kizárni egy ember életéből, ugyanolyan, mint mondjuk az öröm, vagy bármilyen más ilyen érzelem, hogy
bizony, de erre mondják, hogy szükséges rossz.
Tehát. Szükséges, és nem mindig rossz, mert hogy a szorongás képes arra is, hogy mondjuk a teljesítményt fokozza. Tehát amikor mondjuk gondoljunk bele, hogy izgulunk, akkor egy kicsit kiélesednek az érzékszerveink, és lehet, hogy pont, hogy összeszedettebbek vagyunk, jobban meg tudjuk fogalmazni a gondolatainkat, jobban teljesítünk. Ugye sokszor vannak azok a gyerekek, akik hát én nem nagyon tanultam a dolgozatra, aztán csak ír egy ötös, vagy letagadja, vagy tényleg nem tanul, de ugye csak sikerült pont a szorongásnak a teljesítményfokozó hatása miatt összeszednie magát. Ugyanúgy a szorongásnak nagyon fontos jelző funkciója van, ugye akár az életben maradáshoz is, mondjuk már régebben, de még most is fontos szerepet játszott az életben maradásban is, hiszen az, hogy valamitől félek, valamitől tartok, az egy fontos jelző funkció. Az, hogy én elkerülök helyzeteket, mondjuk nem sétálok végig egy sötét sikáraton egyedül éjszaka, az egy, hát igen, az egy életmentő dolog. Tehát fontos a szülőkben ezt tudatosítani, mert gyakran látom, hogy már ilyen apróságokon is megijednek, hogy hát ugye idegen környezetben a gyermek nem nyílik meg egyből. De ez egy teljesen természetes dolog, hogy olyan emberekkel, akiket ő nem ismer, nem látott még soha, az lenne fura, hogy ha nyakukba ugorna, hiszen jó, hogy tehát ez neki kell az életbe maradáshoz, hogy legyen benne egy kis szkepticizmus, hogy én nem tudom, ki vagy, megvárom, hogy meglássam, hogy ki vagy, és mikor látom, hogy mondjuk átjönnek a szülőköz a barátok, és hogy milyen jól érzik magukat, és milyen jókat nevetgenek, akkor már ő is oda mer menni, és bekapcsolódik mondjuk a beszélgetésbe, játékba, de hogy igen, tehát viszont, hogy ne térjek el teljesen a kérdéstől, hogy mi az a pont ezen a skálán, amikor már szakemberhez kell fordulni, az segít ebben, hogy mennyire van kihatása az életminőségére. Tehát az, hogy neki néha nincs kedve elmenni óvodába, mert tudja, hogy aznap mondjuk tornán egy olyan foglalkozás lesz, vagy egy olyan játékeszköz, amit nem szeret, az egy egészséges dolog. De az, ha minden nap nehezen lehet vele elmenni, nem akar felöltözni, nem akar reggelizni, akkor van, tehát hogy az életminőségét milyen szinten befolyásolja, végülis ez a kulcsa annak, hogy mikor menjenek el a szülők, és mikor fordulnak szakemberhez. Ettől függetlenül vannak eseti szorongások, tehát hogy van olyan gyerek, akinek lelki alkata alapján mondhatjuk azt, hogy viszonylag elég szorongós, és ő sajnos így generalizálódik a szorongása, és nagyon sok mindenre kiterjed, és már ugye nem is köthető konkrét tárgyhoz, hanem csak van ebben egy ilyen általános félelemérzet. Ugye hát ők azok, akiknek egyből érdemes terápiás megsegítés, illetve itt ilyenkor a szülőknek is érdemes elgondolkodni, hogy de vannak az eseti szorongók, akik viszont történik velük valami, akár egy trauma, és annak következtében kezdenek el szorongani, olyankor is érdemes szakembert felkeresni, főleg, hogyha nem annyira úgy érezzük, hogy átmeneti lehet, mert akkor lehet, hogy elég egy-két alkalom, egy tanácsadás. Mondok példát, van, aki mondjuk éjszaka nagy vihar van, és akkor a vihartól fél. És akkor ez tényleg egy ilyen eseti szorongás, hogyha ő egyébként nem szorongós alkatú, és akkor ebben tud segíteni egy szakember, de ilyenkor azért van, mikor magától is rendeződik ez a szülők, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ösztönösen is sokszor jól reagálnak ilyen helyzetekben.
Az előfordulhat, hogy a már észlelt szorongás, most visszakanyarodok megint erre a példára, hogy a teljesítménykényszer, ez fokozhatja a gyerekben azt, hogy ő még akár másra is szorongást mutathat?
Igen.
Tehát, hogyha ezt nem kezeljük, akkor mondjuk ez halmozati?
Nem feltétlenül, tehát nem előfeltétel, hogy most akkor legyen valami kicsi, és utána nagy, de előfordulhat bizony ezek így ilyen öngerjesztő folyamatok. Például most, ha valakinek először ugye mondjuk szociális szorongó is, és a közösségtől fél, és elkezd fájni a hasa, akkor ugye észleli, hogy fáj a hasa, akkor már elkezd szorongani a betegségektől is, és így tovább, ez azért tudja ezeket. Vagy mondjuk egy teljesítményszorongó mégis bekerül egy olyan helyzetbe, hogy mondjuk mások előtt nem teljesít úgy, harmadik lesz egy versenyen, mondok valamit, vagy akár második, ami mondjuk egy teljesítményszorongónak már maga a világ vége lehet akár, akkor már jöhet az vele, hogy akkor ő már nem szívesen megy közösségbe, mert mit fognak róla gondolni? Jaj, ő az, aki második lett a futóversenyen. Holott ugye az embereknek nem így működünk, de a szorongásnak egy nagyon kellemetlen része az, hogy ilyenkor azért ilyen nagyon elképzelt kis forgatókönyveket futtat le az ember az agyában, és nagyon nehéz ezeket leállítani.
Thank you.
Most, hogyha arra gondolok, hogy vannak ezek a trauma okozta szorongások, itt azért beszélhetünk arról is, hogyha valaki fél a víztől. Miért félhet a víztől? Akár valamilyen trauma érte a vízzel kapcsolatban gyerekkorában. Vagy fél a rovaroktól. Akár ez is okozhatott volt történés az életében, amitől ő fél. De hogy ezek a traumák, tehát ezt észre se veszi talán az ember a gyerekén, hogy mi történhetett, ami benne mondjuk ilyen gátat okozott.
Igen, és hogyha nem is biztos, tehát az életkorától is függ a gyermeknek, hogy mennyire tudunk ennek így 100%-ban utána járni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor már főleg azzal kell foglalkozni, hogy hogyan tudunk neki segíteni. És amit mondasz, és szerintem elég gyakori, hogy mondjuk rovaroktól fél, víztől fél, nagyon fontos és nagyon jól működő módszer az a fokozatos visszaszoktatás. Tehát, hogyha mondjuk valaki fél és elkerülés annak, hogy hirtelen egy ilyen óriási szembesítés legyen, ha valaki fél a rovaroktól, akkor nem dobok a hátára egy szarvasbogárt, hogy jó van, fiam, majd megszokod, mert valószínűleg csak tovább traumatizáljuk vele a gyermeket, de hogyha először csak képeket nézegetünk esetleg a rovarokról, meg ugye hát nyilván azért egy nagy szerencsénk kis hazánk, majd viszonylag változatos méretű és színű és egyéb rovarokat láthatunk, el lehet kezdeni a hangyáknál. El lehet kezdeni azzal, hogy találunk bennük olyan tulajdonságokat, ami főleg ugye még óvodáskorú gyermekeknél nagyon mágikus, még a gondolkodásuk, nagyon szívesen ruháznak fel emberi tulajdonságokkal, állatokat, tárgyakat, akkor lehet ugye a hangya egy szorgos, meg hogy milyen kedves, mennyit segítenek a társaiknak, építenek egy hangyavárat, és akkor utána van vörös hangyány, és Katice Bogorakát most nem akarom mutatni a hallgatókat, valószínűleg mindenki szépen tovább gondolja ezt, de hogy sokat lehet ezzel segíteni. Tényleg akár azzal, hogy akkor először csak képeket nézünk, meg csak mesélünk, meg elképzeljük, és akkor elkezdünk pozitív ingereket is kapcsolni ehhez, és szépen alakul. De nyilván egy erősebb fóbiát, tehát az, hogy mondjuk valaki kicsit fél, azzal szerintem egyébként le lehet élni egy életet. De láttam már olyan gyermeket, aki nem tudott elaludni, mert légy volt a szobában. Az már megint csak, és ez a példát azért hoztam fel, szerintem ez is jól érzékeltető, hogy mennyire hat ki az élet minőségére. Hogyha ő ennyitől nem tud elaludni, hát valószínűleg lesz még légy a szobájában, meg a táborok szobájában, meg a barátnője szobájában, hogy ő sorolhatnám, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni, és mondjuk ebben is lehet szakember segítségét kérni, hogyha a szülő nem boldogul magától, és ezt nem kell szégyelni, mert hogy ez a szorongás, ez egy ilyen elég erős mumus az emberben.
Említed ezt az életminőséget, hogy mennyire hat ki mondjuk a gyerek életére, és nyilván így a környezetére is, de a testi tünetekre, ha gondolok, azért az már akkor egy súlyosabb tünet. Tehát, hogyha már a teste is jelez, hogy ő valamit nagyon nem szeret, akár ciklikusan vagy visszatérően, akkor ott már tényleg szükség van ugye a terapeutára.
Igen, ez így van, de azért azt is kell nézni, hogy hát, tehát, hogyha egyszer van hány ingere, mert fél a dolgozattól, akkor nem. De hogyha krónikusan és visszatérő, akkor igen. Tehát, hogy lehet, hogy amúgy is egy fáradtabb, nehezebb napja van, és tényleg mondjuk fáj a hasa, mert izgul, de ha egyébként nem jellemző rá, akkor azért nem kell annyira megélni. De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
Tehát, ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közben szorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell. Tehát orvosi vizsgálat, és azt kell mondani, hogy részletes orvosi vizsgálat, tehát egy ilyen, tényleg ilyen több mindenre kiható, nem pedig, hogy ránézünk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor menjen el pszichológushoz. Az azért érdemes szerintem ezekben a helyzetekben. Még akkor is, hogyha mondjuk így felnőttként látjuk, meg össze tudjuk rakni az okokozati tényezőket, hogy miért szoronghat, meg tényleg szorong, még akkor is azt mondom, hogy orvoshoz akkor is el kell menni.
Mi az a szint, állapot, amikor még a szülő segíthet a gyereknek, és hogyan tud ő egyáltalán segíteni a gyereknek ebben?
Hát az esetieknél szerintem, hogyha nem erős trauma van, vagy mondjuk fél a sötétben, nehéz ezt megmondani, mert hogy mindig esetek, tehát hogy esetspecifikusan könnyebb válaszolni, de ami viszont Így általánosságban véve azt gondolom, hogy segíthet, és hagy ajánljak egy könyvet, ami szerintem fantasztikus ebben a témában, a Delia Gajéva és Lovász Hajnalkának a Mit kezdjünk a szorongással című könyve, ami én nagyon nagy szeretettel szoktam el a szülőknek, mert nagyon szépen, érthetően és sok példával alátámasztva mutatja be a szorongást, a gyerekek szorongásos tüneteit és a megoldásokat is, és van benne 8+1 megoldás, ami szerintem nagyon jó, mert hogy a szülőknek tényleg néha a konkrétumok hiányoznak az életükből, de amit el tudok mondani így általánosságban, és gyakorlatilag ez így nagyjából megfeltethető ennek a könyvnek is, mert tényleg szerintem ez egy nagyon jó átfogó irodalom. Egyrészt az, hogy milyen példát mutat, meg mennyire megértő a gyermeke felé azokban a helyzetekben, amikor ő szorong. Tehát, hogyha mondjuk most volt ez az idegenek közé megyünk, és ezt azért hozom fel máshogy erre, mert tényleg nagyon gyakori szülőktől hallom, hogyha ő nem akar egyből köszönni az idegen bácsinak, meg nem akar a nyakába ugrani, meg nem akar puszit adni a rokonnak, akit fél évente egyszer lát, akkor megértéssel kell fogadni, a rokont kell edukálni, hogy hát ő már nem emlékszik rá, kicsit várjunk, és majd biztos feloldódik.
Hogyha hát ez valahol, bocsánat, hogy közbevágok, valahol ambivalens is, hiszen azt várjuk el a gyerektől, hogy idegenekkel ne is kommunikáljon, akár ha az utcán, buszon, bárhol
vagyunk.
Hát ez
az, igen. Igen, hogy mi magunk se tudjuk néha, hogy mit szeretnénk, nincs ezzel semmi baj. Plusz azért ott van a szorongó gyerekeknek, hát meglepő módon sokszor a szüleik is szorongóak. És hogyha mondjuk van egy teljesítménykényszeres szülő, akibe mondjuk így megjelenik a nagybácsi fél évente, és jön, és akkor a kislány meg, vagy kisfiú meg nem akar oda menni hozzá, akkor két csengő szólal meg, egy az, hogy támogatom a gyerekemet, megvédem, meg segítem, kettő meg az, hogy mit fog gondolni a nagybácsi rólam, hogy én hogy nevelem ezt a gyereket, hogy ő nem megy egyből puszit adni. Tehát, hogy nyilván ugye ez tényleg az egésznek a rákfenéje, hogy bizony azért ugye a szülőknél is gyakran egy ilyen mintázat követésre van az a gyerek részére, hogy a szülők is szoronganak, és ő is ugye ezeket átveszi, még akkor is, hogyha nem direktben van ez neki leközvetítve. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy hogyan lehet még segíteni, hát önismereti munkával is nagyon sokat lehet segíteni ezeken a helyzeteken, illetve sokat lehet segíteni azzal, hogyha önállóságot biztosítunk neki, mert túlóvó, túlféltő szülő gyerekeinél is gyakori például a szorongásos tünetek felbukkanása, hiszen ő mit tanul meg magáról, én nem vagyok rá képes, megcsinálják mindig helyettem, akkor én biztos nem tudok ugyanannyit, mint mások, mert nekem mindig helyettem kell megcsinálókat, meg nekem engem féltenek úgymond a széltől is, akkor engem biztos hamarabb elfúj, mint a többieket. De ha az életkorának megfelelően önállóságot biztosítok neki, az mindig épít egyet az önértékelésében, és az segít a szorongás leküzdésében is például. Tehát rengeteg ilyen módszer van. Ugye, amit mondtam, a fokozatos hozzászoktatás a rovaroknál, rovaros példánál, meg hát a helyzetbehozás, ugye ezt így pont a Deliága Éváék írják így szó szerint, hogy helyzetbehozás, hogy bizony annak ellenére, hogy mondjuk tart egy helyzettől, annak ellenére mégis, tehát nem hagyjuk, hogy elkerülje, mert akkor csak azt tanulja meg megküzdési mechanizmusként, hogy én elkerülöm a számomra félelmet keltő dolgokat, már pedig fogok még izgulni sokat, hanem kis biztatással, meg egyéb technikákkal, ami például nagyon jó, hogyha kap egy ilyen kis kabalát, valami kis tárgyat, ami arra emlékezteti őt, hogy ő egyébként milyen bátor, milyen erős. Ezt közösen is elkészíthetjük, akár emlékekből is. Tehát, hogyha mondjuk neki van egy, próbálok ilyen bagatell dolgokat mondani, hogyha ő félt a bábszínháztól, de aztán elment menni, és akkor megvan az a bábszínház jegy, akkor abból lehet, mondjuk az lehet egy kis hajónak a vitorlája, és akkor azt a kis hajót magával viszi, kirakja a táskára. Tehát valami olyan kulcstartó jellegű, vagy kis kabala jellegű tárgyak, akár közös elkészítése, vagy közös vásárlása, de valami, ami őt arra emlékezteti, hogy ő egy valaki, mondjuk megmentette egy cicát, akkor egy kis plüss cicát visz magával, hogy ő milyen bátor volt, hogy megmentette azt a macskát. Tehát próbálok érzékletes példákat hozni. Lényeg a lényeg, hogy legyen nála egy kézzel fogható valami, ami emlékezteti a benne rejlő belső erőre, és akkor már azzal könnyebb helyzetbe hozni őt. Tehát ezek a módszerek azért még össze is függhetnek, meg egymásra is épülhetnek.
Visszacsatolnék oda, hogy a szülő működése, és ugye most a csapból is az folyik, hogy a minták, amiket hozunk magunkkal transzgenerációs úton, hogy amúgy ezzel tényleg érdemes akkor foglalkozni, hogy mi milyen mintákat hozunk magunkkal, mert lehet, hogy teljesen tudattalanul tápláljuk a gyerekben magát azt a fajta szorongást, amit mi hozunk magunkkal.
Persze, sőt az is lehet, hogy mondjuk egy 3-4-5 generációval mondjuk egy olyan szokás, ami még akkor az életben marad elszolgálta, mára már csak egy ilyen szorongáskeltő, meg szorongásra alapuló szokás marad mondjuk egy ilyen, de hogy mivel belénk ültették, ezért marad.
Hát akkor egy kis önismeret is szükséges ide a szülőkhöz.
De mindenképp úgy, hogy ne ítéljék el magukat, hanem inkább próbáljanak segíteni saját maguknak, mert azt gondolom, hogy ezek mind olyan dolgok, amik bárkivel előfordulhatnak, és fontos, hogy ne a szégyen érzed diktáljon egy szülőben, hanem az, hogy hanem a törekvés arra, hogy ő maga is egy kényelmesebb, kiegyensúlyozottabb életet él, és ezáltal a gyermeke is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyerekkori szorongásról beszélgettünk. A 2026. január 27-i adás ismétlését hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából. Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Szék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.
Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriaima elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
Il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kis mag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi liturgikus akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
A 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a Szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet 2 évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Baggio bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV-vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV-vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Súlyok Vince. A csend, a süket léttelenség. Isten csupán a csendet engedi megtartanom, s hogy magammal vigyem a létén túli tájra, oda átra. Csupán a csendet hagyja meg nekem. A csend lesz az én oda átom. Mást mindent elvesz tőlem, minden mást elveszítek. Velem csupán a csend maradhat, az abszolúttá kiteljesedett csend. A csend. A norvég fennsíkok csendjénél nagyobb és teljesebb csend. A minden hang szépségét elveszített, süketítő csend. A minden fájdalomnál fájóbb, s magamat önmagamba bezáró csend. A csend. A belőlem minden mást kizáró. A csend, amely engem is kizár mindenből, amelyik megfoszt a létezés minden leírhatatlan szépségétől. A csend, amelyik a halál maga. A csend, amelyik az Isten maga. a csend, a süket léttelenség.
Elhangzott Súlyok Vince, a csend, a süket léttelenség című költeménye. Súlyok Vince költő, író, műfordító, Ménfőn született 1932-ben. 52-ben érettségizett a Győri Révai Miklós gimnáziumban. 52-ben és 53-ban az ELTE-i jogtudományi karán, majd a budapesti pedagógiai főiskolán folytatott felsőfokú tanulmányokat. 54 és 56 között Egerben tanult magyar-orosz szakon. Egri főiskolai hallgatóként vett részt az 56-os forradalomban, amiért utóbb el kellett hagyni a Magyarországot. Norvégiában talált második otthonára, ahol újabb diplomát szerzett, majd az oszlói egyetemi könyvtárban évtizedeken át volt a közép- és kelet-európai részleg, s benne a bőséges Hungarika gyűjtemény szakértője és vezetője. 58-ban Rómában jelent meg verses kötete Rám döntött világ címmel, 61-ben látott napvilágot Brüsszelben a Céltalan ég című kötet. A norvég, a német, az orosz és a magyar irodalom jeles műfordítója. József Attila, I. és Gyula, Vörös Sándor, Pilinszky János, Csóri Sándor és Kányádi Sándor verseit az ő fordításában ismerhette meg a norvég olvasó. Sok éves munkájának eredményeképp 1995-ben megjelent a Magyarország története és művelődése című 700 oldalas enciklopédikus mű, mely hiteles és bőséges ismeretet közvetít a magyar kultúráról a skandináv világ számára. Súlyok Vince Oszlóban hunyt el 2009-ben.
A nap imája.
Éjszaka a város fölött. Éjszakát fátyolát kiterítetted a város fölött, Uram, s miközben az emberi drámák szálai fűződnek, vagy szerte hullnak, azok, akik az alkoholt betiltották, gyártották, eladták, vagy továbbadták, ugyanabban az éjszakában alszanak el békében. Mindannyiukra gondolok, és szánom valamennyit, mert nyomort gyártottak, s adtak el, mert bűnt gyártottak, és adtak. De gondolok a többiekre is, azokra is, akik nem azon fáradoznak, hogy építsenek, hanem, hogy romboljanak. Nem azon fáradoznak, hogy mindent szebbé tegyenek, hanem, hogy bemocskoljanak. Akik nem azon fáradoznak, hogy mindent kivirágoztassanak, hanem, hogy elrontsanak. Nem azon, hogy mindent jobbá tegyenek, hanem, hogy lealjasítsanak. Ama megszámlálhatatlan embertömegre gondolok, Uram, amely a háború javára dolgozik. Emberek, akik, hogy megkeressék a kenyeret a család asztalára, más családok vesztén fáradoznak. Akik, hogy élni tudjanak, mások halálát készítik elő. Nem kérem tőled, hogy vedd ki a kezükből a munkát, hiszen ez csak nem lehetetlen. De add meg, Uram, hogy végre önmagukra döbbenjenek, hogy ne tudjanak többé békésen aludni, hogy küzdjenek már a megbomlott világ ellen, hogy élesztő kovásszál legyenek a megváltás jegyében. Légy irgalmas hozzám, ki gyakran elszundítok, és légy kegyelmes mindazokhoz, akik még most is mélyen alszanak, és bűntársaivá lesznek ennek a bódult világnak, ahol a mindennapi kenyérért testvér testvére gyilkosává süllyed.